Mi van, hogyha több forrás van? Hát ezzel számolni már nem fogunk a több forrás esetével, nagyon hasonlóan lehetne számolni, hát persze több rezgést is összeadhatunk. Nyilván akkor jóval bonyolultabb lesz a kép, de a több forrásnak az esetében, a több forrás által létrehozott hullámkép esetében, amikor ezt vizsgálták, megfigyeltek egy nagyon érdekes törvényszerűséget a fizikusok, és ezt úgy hívják, hogy Huygens-Fresnel elv. Huygens és Fresnel az két fizikus volt, akik ezzel a témával foglalkoztak. A Huygens-Fresnel elv az azt mondja, hogy akármilyen bonyolult hullámot is nagyon sok gömbhullámból összerakhatunk. Tehát fölbonthatjuk a legbonyolultabb hullámot is, akárhogyan görbülnek a frontfelületek, pici gömbhullámokból. Egész pontosan Huygens-Fresnel az azt mondja, hogy minden hullámfelület elemi gömbhullámok kiinduló pontja, és ezeknek az összegzése adja a későbbi hullámképet. Ez a Huygens-Fresnel elv, tehát minden hullámfelület elemi gömbhullámok kiinduló pontja, és ezek elemi hullámok összegzése adja a későbbi hullámképet. Ezt mondja Huygens-Fresnel elv. Úgy is szokták mondani, hogy a Huygens-Fresnel elv az a hullámoknak a Newton törvénye, hogy ez mondja a hullámoknak az alapvető viselkedését. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha van egy t egyenlő nulla időpontban akárhogyan görbülő frontfelület halmazom, egy medencébe össze-vissza mennek a hullámok, akkor egy kicsivel később, egy t nagyobb nulla időpontban úgy tudom meghatározni, hogy milyen lesz a hullámkép, hogy ennek a frontfelületnek minden pontjából gömbhullámokat indítok, és ennek a végtelen sok pici elemi gömbhullámnak az interferenciája adja a későbbi hullámképet. Fölbontom ezt a hullámot sok kicsire, és ennek az eredője fogja a későbbi hullámképet adni. Na most megijedt a hallgatóság, hogy két hullámforrásra kiszámoltam ezt, mi lesz végtelen sok hullámforrással? Na megmondom, hogy ezt nem fogjuk kiszámolni végtelen sok hullámforrásra, ezeket a dolgokat, csak szemléletbe fogjuk fölhasználni, és néhány fontos, speciális esetben meg tudjuk mondani, hogy mi történik a hullámokkal, hogyha ezzel a Huygens-Fresnel elvvel, hogyha ezt a Huygens-Fresnel elvet elhisszük, akkor mit mondhatunk a hullámokról, erről fogunk tudni néhány érdekeset mondani. Például, hogyha a Huygens-Fresnel elvet egy sík hullámra alkalmazunk, ugye ez a sík hullámnak egy metszete, az egy egyenes, hogyha innen minden egyes pontból egyforma módon indítjuk az elemi gömbhullámokat, na most ilyen ábrák szépen a jegyzetükben le vannak rajzolva, ugye ezt nyilván tehát egy ilyen képszerkesztővel, vagy hát maguk körzővel szebbre meg tudják csinálni. Ha egy sík hullám minden pontjából egyformán indítjuk a gömbhullámokat, akkor láthatóan ezeknek a front felületei újra egy sík hullámot fognak adni. Ez azt jelenti, hogy a sík hullámból a Huygens-Fresnel elv újra sík hullámot csinál. Ugyanez igaz lesz a gömbhullámra, most nem rajzolok föl ilyen körre, ilyen kis virág mintácskákat, hogy az is lehet, hogy a gömbhullámból meg gömbhullámot csinál. De a Huygens-Fresnel elv ilyen nagyon furcsa dolgokra is választott. Például a következőre. Mi történik, hogyha egy sík hullám odaérkezik egy átlátszatlan ernyőre, ami elnyeli a hullámokat, és ezen az ernyőn csak egy nagyon pici luk van. A nagyon pici az azt jelenti, hogy a hullámhoznál jóval kisebb luk van. Az ember, ha nem ismeri a Huygens-Fresnel elvet, azt hinné, hogy ebben a vékony sávban, ahol a lyuk van, tovább terjednek a sík hullámok. De a Huygens-Fresnel elv azt mondja, hogy minden pontból indítani kell az elemi gömbhullámokat, például ebből a pici lyukból csak egy elemi gömbhullámot, mert hullámosznál jóval kisebb ez, és azt mondja a Huygens-Renelev, hogy egy nagyon pici lyukra, hogyha odaérkeznek a sík hullámok, akkor a pici lyukon szétszóródnak a tér minden irányába. A pici lyuk a sík hullámból gömbhullámot csinál. Jó, hát fél gömbhullámot, mert csak a térnek a fele áll rendelkezése, hogy ez terjedjen. Vagy azt is mondja a Huygens-Renelev, hogyha két kicsi lyuk van ezen az ernyőn, akkor a másikból is mennek ezek az elemi gömbhullámok, és két kicsi lyuk esetén a lyukas ernyő túloldalán lesznek erősítési meg gyengítési helyek ilyen hiperbola ágakon, ahogy ezt lerajzoltam. Na most jött el az a pillanat, amikor a hallgatóság kezdi elveszteni a hitét abban, hogy a tanár által mondott dolgok igazak, és ezt szeretném bemutatni, hogy már pedig nem beszéltem félre, amikor ezeket a dolgokat meséltem, és néhány felvételen, illetve számítógépes szimuláción a kijelzőt tessék figyelni. Bemutatom, hogy ez tényleg így működik a hullámok esetében. Pillanat. A következő. Pár éve két kollégával a laborban megcsináltunk ilyen hullámtani alapkísérleteket, amiket bemutattuk. Mindig fontoskodik ez. Szóval megcsináltunk néhány kísérletet azért, hogy ne kelljen újra megcsinálni, és nem csak azért, mert lusták vagyunk újra megcsinálni, hanem azért, mert ez a berendezés, aminek itt láthatjuk a képét, ez a hullámkád, ez egy elég törékeny és nehezen mozgatható berendezés. Most azért bemutatnám a képét, hogy a hallgatóság lássa, hogy miről is volt itt szó fizikailag. Hát arról volt szó, hogy van egy ilyen lapos edény, az egérkurzorral próbálom mutatni, ez a fekete keret, ez egy lapos, nagyjából négyzet alakú edényt jelent, aminek az alja üveg. És ebbe beleönt az ember egy nagyjából 1 cm-es vízréteget. Ebben a vízrétegben ez a víz fog hullámozni, és ezt mutatja be ez a hullámkád nevű berendezés. Itt lent alatta, nézzék az egérkurzort, ferdén egy tükör van elhelyezve, ami az innen föntről jövő fényt, itt fönn egy lámpa van ebbe a dobozba, ami lefele világít, a lámpa fénye átmegy a hullámzó vizen, és a tükör kivetíti ide előre, itt elől egy plexilap van, ilyen tejüvegszerű, tehát ami szépen diffúzá teszi a fényt. Így néz ki ez a berendezés, tehát az itt menő hullámokat ez a vetítőrendszer előre kivetíti, és akkor jobban meg tudjuk figyelni, hogy hogy mennek a hullámok. Még amit látunk itt, itt van a rezgető fej, ez pedig egy elektromágnes segítségével ezt a rezgető fejet szépen mozgatja föl le, és ez a mozgatott fej itt ütögeti a víz felszínét, és különféle hullámokat kelt. Erre a fejre én rátehetek egy tüskét, akkor egy pontban ütögeti a víz felszínét, vagy rátehetek két tüskét, akkor két hullámforrás esete lesz, amit itt mutattam, vagy rátehetek egy vonalzót, akkor egy hosszú egyenes mentén ütögeti a felszínt, és akkor a sík hullámot valósítom meg, meg a vízbe betehetek különféle akadályokat, hogy akadályozzam a hullámnak a terjedését, és így megnézhetjük. Nézzük meg, itt van közelebbről, ez az a rezgető fej, amiről előbb beszéltem, most épp egy hosszú egyenes mentén rezgeti, egy picit látszanak is a vízfelszíni hullámok, de azért nem olyan jól figyelhető meg, igazán jól megfigyelni ezt az elől levő ilyen érdes felszínű plexilapon lehet. Nézzék, most két rezgető tüske van benne, és ide előre, hogyha kivetítjük, akkor ezt látjuk. És hogyha működés közben megnézzük kivetítve, akkor valami ilyesmi képet láthatunk. Nos, ezt a berendezést, aki akarja, hogy bejön konzultáción, én a laborban megmutatom neki, csak számítson arra, hogy egy óra összerakni, meg egy óra szétszedni. Tehát azért se vállaljuk itt, azért felvételről mutatjuk ennek a kádnak a működését. És azt csináltuk a kollégákkal, hogy ezeket a legfontosabb eseteket fölvettük előre videóra, hogy így az előadáson jobban be tudjuk mutatni. És most már csak erre a tejüvegszerű plexi lapra koncentrált kamera képét mutatjuk. Ez a legegyszerűbb eset, amikor nem a rezgetőfejet használtuk, hanem egy cseppentőből vizet csepegtettünk a felszínre, és akkor szépen látszik, hogy a gömbhullámok kiszaladnak. Jó, hát gömbhullámnak a síkmetszetei, hogy kiszaladnak szépen. Oké. Most betettük a rezgetőfejet ebbe, és egyetlen egy ponton periódikusan szépen ütögetjük a víz felszínét, és nagyjából harmonikus gömbhullámok mennek ki most ebből az egyetlen rezgető fejnek a helyéről, és mennek szépen tovább ezek a hullámok. Ez nem volt különösebben érdekes. Na most jön az érdekes igazán. Mi van akkor, hogyha a rezgető fejre két tüskét teszek? Ezeknek a helye látszik itt és itt. Az egérkurzorral mutatom ezt. Itt van a két rezgető fej. Mennek ki a hullámok a két fejből, a két hullámforrásból, és látjuk ezen a képen, hogy hol erősítik, hol gyengítik egymást. Például az egérkurzor, ahol most áll, ott jócskán hullámzik a víz. Kicsivel odébb viszem, itt egyenletesen szürke maradott, nem hullámzik a víz. Ott éppen a kioltási helyek voltak, amiket a táblára fölrajzoltam, hogy az erősítési helyek között félúton ilyen kioltási helyek találhatók. Megint kicsit odébb erősítés van. Ezek az erősítési és kioltási helyek ilyen hiperbola ágokon vannak rajta, majd nem sokára számolunk is ezzel néhány számolási példát, hogy hol is vannak ezek az erősítési és kioltási helyek. De most megmutatom, hogy ugyanezt megcsináltuk, úgyhogy egyre távolabb és távolabb tettük a két hullámforrást. Most körülbelül kétszeres hullámosznyira van a két hullámforrás. Hasonlóképpen látjuk az erősítési és a kioltási helyeket. Vagy négyszeres hullámhossznyi távolságra, hogyha letesszük a hullámforrásokat. Megint csak vannak erősítési és gyengítési helyek. Az látszik, hogy ezek a hiperbola ágak kezdenek összecsukódni. Tehát egyre közelebb és közelebb vannak ezek az erősítési és kioltási helyek. Végül, amikor tízszeres hullámhossz távolságnyira leteszem a két hullámforrást, olyan sűrűn lesznek az erősítési és kioltási helyek, hogy nem is igen tudom megkülönböztetni őket. Hát, hogyha nagyon erősen nézem, akkor azért talán föl lehet fedezni, hogy például ahova tettem most az egérkurzornak a hegyét, ott nem hullámzik a víz. Egy icivel, picivel arrébb, meg kicsit lejjebb, meg hullámzik a víz. Azt állt ebből a tapasztalat, hogyha nagyon távol vannak a hullámforrások, akkor nagyon sűrűn fognak elhelyezkedni az erősítési és a kioltási helyek. És ezért nem vesszük észre őket. És ez tényleg így is van. A hullámhossznál sokkal távolabb levő hullámforrások esetében nagyon nehéz az interferencia esetét észrevenni. De van ilyen, úgyhogy majd ezzel foglalkozunk, és számítással is követjük. Most, hogy jobban lehessen látni, itt egymás mellé tettem a két lambda és a négy lambda esetet, amik itt találhatók, hogy tényleg láthassuk, hogy a forrás távolsága, amikor négyszeres lambdájú, akkor sűrűbben vannak ezek az erősítési és kioltási helyek. Ezt majd számításokkal is követni fogjuk a szünet után. De most még szeretném ezeket a kísérleteket szünet előtt bemutatni, hogy tényleg úgy működik ez a Huygens-Fresnel elv, ahogy mondtam. Nézzük például, hogyha kétszeres hullámhossznyira lerakok egy egyenes mentén 5 darab hullámforrást. Amikor öt hullámforrást rakok le, akkor ebből egy kicsit zagyvaság születik. De azért majdnem kiegyenesedik ezeknek az öt hullámforrás interferenciájának a képe. Ha 10 darab pontforrást teszek le, majdnem fél hullámhossznyira, akkor amit felrajzoltam előbb, a nagyon sűrűn egymás mellett levő egyforma pontforrásoknak az eredője végül is egy sík hullámot fog kiadni. Nézzék, ez egy szép szabályos sík hullám lett. Persze most valaki fölvetheti azt, hogy lehet, hogy csal a tanár úr, és itt valójában nem fésűszerűen 10 pontforrás volt, hanem egy vonalzót rezgettem a vízben, és az adja ki. Nézzék csak meg itt a jobb oldalon, ahol van a pontforrás, itt ilyen viszintes fehér becsillanásokat látunk azért. Egy ilyen skála beosztás szerűen itt vannak egyenletes távolsággal. Ott valóban ott van ez a 10 rezgetőfej külön-külön. Aki nem hiszi, azok számára elkészítettük ezt a páros képet egymás mellett. A bal oldalin az előző kép látható, a 10 különböző pontforrásnak az esete, a jobb oldalin pedig, amikor egy vonalzót tettünk bele, tehát a vonalforrásnak az esete, látszik a jobb oldalin. Maguk a hullámok meg se különböztethetők egymástól. Mindegyik szép, szabályos sík hullám formájába megy. Csak az látszik, hogy a vonalforrás esetén szép egyenletes ez a rész. A 10 pontforrás esetén ezek a kis viszintes becsillanások azért meglátszanak. Tehát valóban itt 10 pontforrásnak az esetét raktam össze, és úgy jött össze. Tehát tényleg ez a Huygens-Fresnel elv, ez működik. Egy sík hullámot sok-sok kicsi gömb hullámból össze tudok rakni. Hogyha valaki eljön hozzánk mondjuk MSC villamosmérnöknek, akkor azzal ki is számoljuk ezt, hogy is történik. Azért, mert például a különféle elektromágneses hullámok, rádióhullámok, fényhullámoknál ez egy nagyon jelentős jelenség. Elhajlási jelenségek, amikre előbb utaltam. Azt mondtam, hogy ha egy sík hullám egy ernyőre érkezik, amely ernyőn egy hullámhoznál kisebb méretű lyuk van, akkor a sík hullámból gömb hullám lesz. Hát ez tényleg itt látszik ezen az ábrán, amit van. Egy vonalzóval rezgettem a vizet, tehát itt az ábra jobb oldalán még látszanak a bejövő sík hullámok, és beletettem két akadályt, úgyhogy egy nagyon kicsi rést hagytam a két akadály között. Tényleg látszik, hogy a sík hullámból gömb hullám lesz, hogyha nagyon pici résen keresztül halad. Aztán növeltem a résnek a méretét, itt a négyszeres hullámhossz esetén. Az lesz, hogy a közepén nagyjából sík hullám lesz, tehát ahol még sok gömb hullámocska van egymás mellett, a közepén majdhogy nem sík hullámként megy tovább, de a szélén elhajlik a hullám egy része, ha megnézzük az alját meg a tetejét. Ahogy növelem a rés méretet, úgy egyre inkább az lesz, hogy a közepén egy sík hullám jellegű sáv megy, de a szélén mindig elhajlik egy picit. Ez a hullámok rések szélén történő elhajlásának az esete. Láthatóan, most ez olyan nagy rés, hogy a felső része már bele se fért a képbe, láthatóan az, hogy egy résen áthaladó hullám egy sávba megy tovább sík hullámként, vagy teljesen szétszórodik a tér minden irányába, ez azt határozza meg, hogy a rés méret hogyan viszonyul a hullámhoz. A nagyon pici réseken, gömb hullám lesz belőle, a nagy réseken pedig a nagy része megmaradt sík hullámnak, csak a széle fele szóródik valamennyi. Na, az összes hullámra igaz, nem csak a vízfelszíni hullámokra. Például, amikor én beszélek, és a hangom itt szétterjed a teremben, nyitva van hátul az ajtó. Itt melyik eset valósul meg ezek között? Ugye azt mondtam, hogy az emberi beszéd a sok száz, néhány ezer herc tartományba eső frekvenciák keverékéből áll. Ez azt jelenti, hogy ennek a hullámhossza, múltkor kiszámoltuk, a fél méter, méter között van a legtöbb ilyen hullám. És az ajtó mérete viszintes irányba olyan egy méteres körülbelül. Tehát leginkább ehhez az esethez hasonlít. Amikor a hullámhossz és a rés mérete egymással nagyjából összeesik. Ez azt jelenti, hogy amikor kimegy a hangom az ajtón, akkor minden irányba szétszóródik. Tehát aki itt oldalt áll, az is hall valamit a hangomból. Nem csak az hallja a hangomat, aki ott kint van, akire egyenesen rálátok, hanem aki kicsit oldalt is van, mert az ajtó résben szétszóródik a hangom. Említettem, hogy a fény is hullám. Aki viszont oldalt áll, az nem lát engemet. Miért nem lát? Mert a fénynek a hullámhossza ezred milliméternél is kisebb. És akkor leginkább ez, de valójában ennél egy sokkal extrémebb eset valósul meg, az ajtó mérete milliószor nagyobb, mint a fénynek a hullámhossza, és az ajtónak a szélén egy elhanyagolható kicsi része hajlik csak el a fénynek, nem is látjuk ezt a hétköznapokban, majd egy olyan 3-4 hét múlva tanulunk az optikáról, akkor bemutatom lézer segítségével, hogy ez mégiscsak működik, a pici rések szélén elhajlik a fény, de ezt a hétköznapi életben a fénynek a pici hullámhossza miatt ezt a jelenséget, elnézést, ezt a jelenséget nem tudjuk megtapasztalni. Aztán ebből a Huygens-Fresnel elvből, amit az előzőekben mondtam, olyan törvényszerűségek is kijönnek, elnézést, rosszul mutat, na itt van a törés, hogy például, ha megváltozik a hullám terjedési sebessége, akkor megváltozik a hullámnak a terjedési iránya is. Itt van bemutatva ezen az ábrán, nézzük csak meg, jobbról bejönnek a sík hullámok, itt ferdén ketté van osztva ez a hullámkád, miről van szó? Beletettem egy átlátszó plexi darabot ebbe a kádba, és más a vízmélysége. A más vízmélység pedig más hullámterjedési sebességet jelent. Konkrétan itt ezen a részen, amit most az egérkurzorral mutatok, tehát a bal felső részben, gyorsabban mennek a hullámok, mint az eredeti részben. És látszik, hogy a bejövő hullámoknak megváltozott az iránya. Miért? Azért, mert a frontfelületek felső része előbb lép be a gyorsabb tartományban, mint az alsó része, és a frontfelületnek a felső része előre szalad, amíg az alja még lassan megy. És ezért megváltozik ennek az iránya, tehát a hullám terjedési sebesség megváltozása az a hullám terjedési irányát is megváltoztatja. Hát, hogy számszerűen hogyan, meg hogyan jön össze ez a két forrás interferenciának ez a görbéje, erről majd két számolási példával a szünet után egy kicsit több információt fogok adni.